Kedves hallgatóink, fiatal termelők őszi mustrája címmel rendeztek programot Hercegkúton a napokban. Az eseményen a kulturális programok mellett a térség méztermelői, ifjú borászai, szörp és sajtkészítői, valamint hústermékek előállítói mutatták be kézműves remekeiket a helyi művelődési ház melletti pihenő parkban. Az esemény céljáról Rák Józsefet, Hercegkút polgármesterét kérdeztem.
Több éve célként fogalmazta meg az önkormányzat, hogy a fiataloknak egyfajta segítséget nyújt több fronton. Az elmúlt évek kvázi lehetőségeiből adódó lehetőség nyílt a fiataljainkat elvinni, mint egy jó gyakorlatokat megismerni az ország több pontjára, és ezt szeretném folytatni. Erre szerencsére megvan nem csak a szándékunk, hanem a forrásunk is. És tulajdonképpen ennek a része volt az a gondolat, amit néhány hónapja fogalmaztunk meg, hogy most ne elmenjünk megmutatni a fiataloknak egyfajta lehetőséget, hanem hozzunk ide olyan termelőket Tokajhegyaljáról, illetve Zemplénről, akik a saját életútjukon fel tudnak mutatni eredményeket. Így került ide, hogy sajtosokat, mézeseket, szörpösöket szólítottunk meg Tokajhegyalján, jöjjönek el, mutassák meg önmagukat, jöjjönek el, mutassák meg a kudarcaikat, mutassák meg a sikereiket, mint egy példát mutatva így módon a hercegkúti fiataloknak, tehát nem titkoltan ennek a rendezvénynek ez a célja.
Milyen érzés az, mint polgármester, hogy hát egy kis településen viszonylag nagy arányban maradnak itt a fiatalok, és hát nagyon sokan eltökéltek amellett, hogy ebből szeretnének részben vagy egészen megélni. Hogy értékeli ezt, hogy a fiatalokban ez az elhatározás megszületett?
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez nem szolgál örömünkre. Minden megtett az önkormányzatunk az elmúlt években, hogy ez így alakuljon. Ha kellett meggyőzéssel, ha kellett jó tanáccsal, ha kellett segítséggel, az önkormányzatunk elhivatott, hogy ez a település ne egy skanzer legyen, az önkormányzatunk elhivatott, hogy ne egy alvó település legyen, hanem megteljen élettel. Örülünk annak, hogy az elmúlt években ilyen sok fiatal döntött úgy, hogy itthon marad, vagy éppen az egyetem főiskolai diplom megszerzése után Hercegkúton kezdi az életét. Ez nekünk időközönként sokszor megoldhatatlan feladatot ró ránk, de igyekszünk megbirkózni ebben. Örömünkre szolgál, egyre több gyerek születik, és szinte az egyetlen olyan település vagyunk környéken, ahol ennyi fiatal gondolja úgy, hogy a munkája, hivatalása, elfoglaltsága mellett az agrárium valamelyik szektorába képzeli a jövőjét.
A hercegkúti fiatalok közösségét a Trautsons Egyesület képviselte, amelynek elnökét Ringer Zoltánt hallják.
A Trautsons Egyesület által jöttünk ki, több családi termelő részt vesz a mai napon ezen a rendezvényen. Többféle terméket kínálunk, valaki mézet hozott, borokat hoztunk, van frissen préselt mustunk.
Azt láttam, hogy szőlőt is préseltek, mint ahogy itt van a must. Ez azért egy kicsit hozzájárul ahhoz a látványhoz is, amivel foglalkozik egy borász.
Természetesen azért ezen a régi présen már nem mindig feltétlenül így préseljük ki a szőlőinket, de az egy bemutató a gyerekeknek is, szerintem jó program, látják, hogy hogyan préselték régen főként a szőlőt.
Megmértétek a mustot, hány fokos?
Nem mértük meg, de biztos, hogy nagyon jó foka van, mivel az éven eléggé beasszusodott a szőlő.
A sátor alja újhelyi Teplicki Balázs fiatal kora ellenére már ismert termelője a zempléni térségnek. Ő mézei mellett sajtokat is kínált. Itt többféle terméket is látunk. Hogyan össze a méz és a sajt?
Ez egy nagyon jó kérdés. Közel 12 éve foglalkozom a méhészettel és a méhekkel. És amikor elkezdtem építeni a vállalkozásomat, az időjárás viszontagságaiból adódóan mindig volt valami probléma, hogy nem volt elég bevételem, hogy egy évre eltartsam magamat, illetve a családomat. És a Miklós Rudi barátom, akik a kárpati borzseles szarvas marhával foglalkoznak, nagyon sok mézet eszik, és kitaláltam, hogy cserélek vele egy bika borjat egy kis mézre. Azzal az indokkal, hogy fű az nő, a vizet tudok adni annak a bikának, felnevelem, levágom, és majd jól eladom, ez meg is történt. Olyan jól sikerült, hogy meg sem tudtam kóstolni a húsát. És jött Rudi egy kis idővel később, hogy egy kihelyezési programból van lehetőség, hogy én tehenet kapjak, és úgy gondolkoztam, hogy szintén, hogy a fű az nő, tehát etetni tudom az állatot, majd felnevelek róla egy pár bikát, és akkor mindenki boldog lesz, így lehet a kettőből valami. És olyan jól sikerült a dolog, hogy az egy tehénből most már 7 darab van, és sajtkészítés. Így jön össze a sajt és a méz.
Ugye a kézműves termékek azok általában mindig a minőségükről híresek, és hát tudom, hogy próbálja árulni nagyon sok helyen. Mennyire vevők, mennyire hajlandók ma megfizetni az emberek ezt a fajta minőséget?
Én úgy gondolom, hogy talán egyre jobban kiadják az emberek a magasabb összegeket is ezekért a termékekért. Én hiszek abba, hogyha valami becsülettel készül, akkor annak meg fogom találni a módját, hogy én ezt eladjam, és meg fogom találni azt a vevőkört, aki erre igénye van ezekre a termékekre. De ezek ugyanúgy készülnek, mint régen. Nagymamáink készítették a sajtok, nincs semmilyen hozzáadott vegyszer, szermentesek. Ezek úgy natúr készülnek, ahogy annak készülnie kell, én úgy gondolom.
De mindez nem ér semmit, hogyha a készítő nem élvezi a munkáját. Mennyire jelent ez örömet?
Nagyon sok örömet jelent természetesen. Mindig a visszacsatolásokból táplálkozik az ember. Ugye kimegyek a piacra, fenséges, isteni, nagyon jó a termék, és akkor vannak olyan félmondatok, amit szoktam is visszaemlegetni, hogy na ezért már érdemes volt ma felkelni. Tehát nagyon sok visszajelzést kapok. Tényleg ezek tudják az embert táplálni leginkább. Nagyon sok probléma is van ezek mellett, ezt nyilván nem tudja senki, aki nincs ebbe benne, hogy mennyi küzdelem és munka van benne. Az, hogy éppen most itt meg tudom kóstoltatni ezt a sajtot, mennyit kínlódtunk vele, de tényleg, tehát öröm, és ez csak így lehet szerintem.
A közeli Komlóskát Haluska István és felesége képviselték saját termékeikkel.
Komlóskáról érkeztünk, a Haluska termékcsaládot hoztuk el a rendezvényre, ide Hercegkútra, szörpöket, lekvárokat és natúrleveket hoztunk.
Mi a története ennek a családi vállalkozásnak? Milyen ötlettől vezérelve kezdtetek el ezekkel a termékekkel foglalkozni?
Igazából lehet, hogy egy picit vicces az ötlet. 2011-e dátum. Épp mentem haza a munkából, feleségem a hátsó konyhába fekete ribiszka szörpöt készített a családunk részére, és ugye akkor tudomásom volt Lidl termékfelhúzásának összönzése céltületű pályázat kiírásnak, és így összeraktam, hogy akkor mit szólnál anya, ha építenék egy szörpüzemet neked, és kezet fogtunk, és ez lett belőle.
És Komlóskán teremnek azok a gyümölcsök, azok a alapanyagok, amelyekből végül is elkészülnek ezek a termékek?
Részben Komlóskán, javarészt az erdei gyümölcsök, illetve nem javarészt, hanem az erdei gyümölcsök csak Komlóskán kerülnek gyűjtésre. Termesztett gyümölcsökből Komlóskán nem terem sajnos, de környező településeken, Erdőhorváti Tolcsva, Sárospatak, ez a vonzás körzeten.
És hol tart a vállalkozás? Mennyire sikerült már befuttatni ezeket a termékeket?
Hát azt gondolom, hogy még mindig gyerekcipőben vagyunk, próbálunk fejleszteni. Azt gondolom, az első 1-2 év igazából saját önképzésennek volt a feladata. Megismerkedtünk magával a feladattal, termékminősítéseket futtattunk végig, illetve felmértük a vásárló igényt, és így próbáltuk bővíteni a palettát. Első körben ezért csak szörpjeink voltak, később natúrlevek, majd lekvárok kerültek az üvegbe.
Mi lehet ennek a kifutása?
Hát abban bízunk, hogy a tudatos vásárlói réteg minél hamarabb elér hozzánk, és a családok asztalán a mi termékünk fog szerepelni.
Füstölt sonkákkal, kolbászokkal érkeztek a Hercegkúti Mustrára a rátkaiak. A finomságokat készítő cég képviseletében Bánócki Enikőt hallják.
Igazából ezeket a termékeket pár évvel ezelőtt a Rátkai önkormányzat kezdte el készíteni a közmunkaprogramba, aztán ezt átvette a Hegyalja Express Kft., és onnantól kezdve ez a cég csinálja és gyártja ezeket a termékeket. Van egy hentesünk, aki mindig jön és elkészíti, aztán van egy srác, aki a boltban van, ő besegít a hentesnek, és ő is árulja, mivel az üzem és a bolt egy területen van. Ezek a termékek teljesen tartósítószermentesek, igazából a füst tartósítja őket. Pácoljuk őket hagyományos pácban, fokhagymában, és vákumozva is áruljuk őket, de a boltban nyilván meg lehet venni friss termékként őket.
Maga a recept ez sajátos, tehát ez a helyi szokásoknak, hagyományoknak megfelelő?
Igen, ez a recept a régi sváb öregektől vettük át, és ezzel a recepttel dolgozunk. Ugye ennek a lényege a hosszú pácban állás, hetekig pácban állnak ezek a termékek, aztán a füstön vannak elég sokáig, és így alakulnak ezek a termékek.
Mennyire népszerűek ezek? ezek, hiszen azt tudjuk, hogy egyébként így a Schwab termékek iránt eléggé komoly az érdeklődés, mert különlegességnek számít és finomnak. Hogyan tapasztalják, hogy ez megnyilvánul-e az itteni árukészlet iránti keresletben is?
Igen, elég sok mindenki vásárolt már tőlünk, és nagyon tetszik a termékünk. Árulunk egyébként kolbászt, szalonnából két fajtát, sütnivalót és császárszalonnát, aztán húsokat, tarját, combot, csülköt, ezeket mind viszik.
Firmánszky Botond Abaúj Szánton lépésről lépésre építi termékpalettáját, amihez egy régi családi recept, a tejlekvár adta az alapokat.
Felhasználási javaslat igazából bármire, szóval palacsintába, sütik be, önmagába, kenyérre kenve, bármire fel lehet használni. Nagymamámtól örököltem a receptet. Családban már régebb óta megvan, így hobbi szinten igazából. Aztán én mezőgazdasági suliba jártam, magával a termelés az annyira nem foglalkoztatott, viszont az, hogy a termék készítése, az már annál inkább. Szóval próbáltam pizzát sütni, csináltam kenyeret, megybord, jólikör, így minden, ami érdekelt, azt igazából megcsináltam. Legyen élelmiszer, ez ugye alap, és aztán ezt is megtanultam, ezt a tejlekvár nevezetű édességet, és arra gondoltam, hogy mi lenne ezt, ha megkóstolhatnám másokkal, és mindenkinek bejött, mindenkinek nagyon ízlett. Aztán később elkezdtem jobban foglalkozni vállalkozással, vállalkozási formákat alapból tanultuk. Volt egy ilyen tantárgyunk, hogy kiegészítő tevékenység, ami arról szólt, hogy a falusi vendéglátás igazából mit takar. És ebből én szépen elkezdtem felépíteni azt a, nem mondom, hogy üzleti terv az idén tavasszal egy a SZÍD alapítvány által támogatott képzésen belül sikerült összehozni. Onnantól kezdve láttam azt, hogy én ezt szeretném csinálni, viszont még mielőtt ez az egész kialakult volna, ugye nem akartam csak ezzel, szóval a tejlekvár az magában lehet, hogy unalmas, ezért jött hozzá a sajt. Először sajtot 2015-ben, vagy 2016-ban csináltam. 2017-ben elvégeztem egy sajtkészítő képzést egy fotós sulival egyetemben, ami még több tapasztalatot adott, és onnantól láttam meg azt, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni.
Ha jól értem, akkor állatoknak a nevelésével, tartásával nem foglalkozol, hogy fölvásárolod az alapanyagot?
Ez a másik pont, hogy nem érdekelt a termelés, viszont mivel én kistermelő vagyok, így kell foglalkoznom állatokkal. Jelenleg egy tehenem van, egy magyar tarka, aminek a tejét használom fel, abból készülnek a termékeim. Szóval végül visszajött ez a termelés is, de hát az állatokat szeretni kell. Ha boldog az állat, akkor boldog a gazda is, és akkor lesz a termék is finom.
És hogyan sikerült eddig betörni a piacra ezekkel a termékekkel? Mennyire fogékonyak rájuk az emberek?
Először, mikor meglátják, akkor, vagy egyáltalán hallják a nevét, sokan csodálkoznak, de ha sikerül őket rávenni, hogy megkóstolják, akkor mindenkinek nagyon ízlik és nagyon bejön. Szóval én látom benne ezt a piaci előnyt és piaci potenciált, hogy ezzel egyedibbé tegyem a vállalkozást és a kistermelői piacot is.
Géci Dániel édesapja nyomdokain kezdett méhészkedni. Ma már sokféle mézet készít Bodrogolaszi környékén, amelyeket szintén meg lehetett kóstolni a Herceg-Kóti mustrán.
Hát a méheket szeretni is kell, az egy dolog, de mellette hozzá kell tenni, hogy a családi indítatásból volt ez az egész, mivel édesapám is ezzel foglalkozik. 6 éves voltam, amikor egy rajt befogott, és innentől kezdődött el a méhek iránti szeretet. És így szerettem meg őket én is az évek folyamán, és rávettem magam, hogy én is ezzel foglalkozok, mert ez egy szép szakma. Ezt az időjárás befolyásolja, hogy milyen fajta mézeket tudunk gyűjteni. Az év folyamán, úgy mint tavasztól kezdve az év végéig, meg a kaptártípus választás is befolyásolja, hogy milyen fajta mézeket gyűjtünk, mert a félkeretes nagybocsáti rakodó kaptár alkalmas arra, hogy elválasszuk a különböző mézfajtákat egymástól, mert ez fiókos rendszerbe történik. Így egy fiókot elvéve egyfajta mézet kapunk, meg általában egy növény virágzik egy időtartamba, és a méheknek is van egy úgynevezett virághűségük, ami azt jelenti, hogy egy időpontban egy könnyebb nektárt adó nektárforrás gyűjtik össze. Mi ezt meg akkor kipergetjük tőlük egy időtartamba, ami például lehet a tavasszal a repceméz, a tavaszi vegyes virágméz, a mézharmat, a nyári vegyes virágméz, a napraforgó, és a többi, de még van ezen kívül a virágpor is, ami a méhecske lábán ugye kettő darab van rajta. Ez egy szerkezettel pont a méhek átférnek rajta. Ez lehullik egy gyűjtőtartályba, és ezután a kiszállításra vagy fogyasztásra kerül. Ez a szervezet számára szükséges 22 aminosav közül 20-at tartalmaz, magas fehérje tartalma van, és évente kellene egy ilyen virágport kúrát csinálnunk, hogy a szervezet jó kondícióban legyen.
Ugye van a boltban egy nagyon sokféle méz, de az ember talán egy kicsit szívesebben veszi meg a termelőtől. Mivel értékesebb a termelői méz, mondjuk, mint egy bolti?
A termelő hozzáadja az arcát is, ezáltal már egy bizalmi viszonyba is kerül a vevővel kapcsolatban. Valamint a bolti méz is szinte akár lehet az én mézem is, amit a felvásárló megvásárol nagyban, és lehet, hogy az például EU-s és nem EU-s országok keveréke, hogy mostanában rá van írva a mézekre, ki tudja, hogy mit más tartalmaz, ő laborértékeikkel beállítva. Nem biztos, hogy pontosan azt a mézet kapjuk vissza, vagy egy túlmelegített mézről beszélünk. A termelőben jobban meg lehet bízni.
És melyik a legnépszerűbb méz mostanában?
Még mindig a vegyes és az akácméz, ami maradt. A többi mézhez kóstoltatni kell, és esetleg az emberek úgy veszik meg a többi mézet, mert valahogy az emberekbe ez belerögződött, hogy vegyes virágméz és akácméz, ami számukra szükséges.
Valamelyik mézet itt keresték, és mondta, hogy már nincsen.
Ja igen, az a levendula ágyon érlelt akácméz volt. De hát ez az én hibám volt, hogy kevés mennyiséggel készültem belőle, hogy csak a kóstoltatás részt hoztam el, a vevőkre nem számítottam.
Az mennyire különleges egyébként?
Meg kell kóstolni, és akkor lehet érezni az ízén. Hát az levendula ágyon érlett gyógynövényes mézeket is csinálunk, mint a bodzás és a levendulás, citromfüves és mentás akácméz. Az akácméz alkalmas arra, hogy ízesítéseket csináljunk vele.
Kedves hallgatóink, fiatal termelők őszi mustrája címmel rendeztek programot Herceg úton a napokban. Erről hallották összeállításunkat.